Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Utolsó fél órájára fordul a hétvégi menetrend, folytatódik a Könyvben utazom. Terítéken továbbra is Pap Noémi, az Ezüstpénz átka című könyve, ami a Bártfai füvesasszony alcímű trilógia első kötete, Olá Andrea interjúja.
Mátyás korában járunk tehát, egy lübeki kereskedő egy baleset miatt Bártfán reked, és ott megismerkedik a város gyógyítójával, Zsófiával. A történelmi romantikus regényben végighúzódik egy krimiszál is, mindemellett a könyv maga olykor olyan, mint egy úti kalauz.
A két város most is látogatható, tehát mind a kettő, Bártfa is és Lübeck is. Bártfára egy kicsit könnyebb talán eljutni, de ha valaki ide elmegy és elolvasta a regényt, akkor azokat a helyszíneket, amiket én ott bemutattam, a vastag tornyot, a templomot, a kivégzés helyét, vagy mondjuk Lübeckben a Mária katedrálist, a városházát, a tanácsi kincstert, azt mind meg lehet nézni. És abban az állapotban, amikor a történet játszódik, tehát semmi nem változott, mind a két város nagyon figyel arra, UNESCO örökség alatt van nagyon sok látnivaló, hogy megtartsák eredeti mi voltában, restaurálják őket, és gyönyörű állapotban egy időutazásról lehet tulajdonképpen részt venni.
Amellett, hogy van ez a krimiszál, van nagyon sok ilyen társadalmi utalás, tehát Mátyás korában milyen büntetést vont maga után a pénzhamisítás, viszont milyen helyzetbe kerülhettek egy pillanatról a másikra kereskedők, vagy kézművesek, vagy ma már úgy mondjuk, hogy vállalkozók, egy pék például, vagy egy kovácsmester, ha megbetegedett, akkor mi történt ott? És számos mesterséget is bemutatsz abból a korból, és mi ugye az interjú előtt beszéltünk arról, hogy ez nagyon tudatos, hogy 4-5 mesterség minden könyvedben megjelenjen. Miért?
Egyrészt ezek olyan mesterségek, amelyeket már sok esetben csak skanzenekben látunk. Tehát egy-két mester van, iskolában nem oktatják, keveset tudunk róla. Ugyanakkor, ha megszűnne a minket körülvévő modern környezetünk, akkor vissza kellene nyúlni ehhez. Tehát most nem azt mondom, de elmenne az áram, vagy nem tudnánk bemenni egy nagyobb áruházba, hogy készen vegyünk meg dolgokat, akkor ezekre a manufaktúrákra lenne szükség, hogy a mindennapi élethez olyan eszközöket készítettek, amire mindenkinek szüksége volt, és nem akarom, hogy elfelejtődjenek. Tehát olyan szakkifejezések fordulnak elő, olyan folyamatokat írok le, amelyek egy kicsit visszahelyezik őket az emberek életébe, vagy látszódik az, hogy ez igenis fontos, és olyan tudás, amire lehet, hogy szükségünk lesz.
Szerintem ahhoz is bátorság kell a mai olvasási szokásokat ismerve, hogy akár egy oldalon, másfél oldalon keresztül ismertes meg egy szakmát. És a pénzverésről például hosszan írsz meg arról, hogy hogyan rajzolták meg a mintáját, milyen anyagból készült, hogyan lehetett kideríteni, hogy az hamis vagy igazi pénz. Szóval, hogy ezen gondolkodtam, hogy te bízol az olvasódban.
Igen, hát ez egy kérdés volt a szerkesztés közben is, hogy szabad-e oldalakon keresztül egy mesterséget ilyen részletesen bemutatni, mint mondjuk a pénzverés. De azt gondolom, hogy a pénzverés az annyira nincs már jelen az életünkben, tehát vannak pénzverdék és terveznek pénzeket, de nem ezzel a technikával, ami Mátyás korában volt. És engem annyira lenyűgözött ez, hogy micsoda művészi érzék kellett hozzá, milyen tudás, milyen ismeret, hogy én mondtam, hogy ennek több oldalt is. Sőt, egy egész regényen átfutó ívet fogok szánni. Ahhoz, hogy egy kicsit ezt értékelni tudjuk, Mátyásról annyit el kell mondanom, hogy Mátyás, amikor trónra került, egy üres kincstárat kapott. És nagyon okosan több év alatt elérte azt, hogy az országnak a gazdasági helyzete megerősödjön. Méghozzá azzal, hogy pénzt veretett. Egészen luxemburgi Zsigmondig nyúlt vissza, azt mondta, hogy ahogy ő törvénybe foglalta, olyan értékű lehet a pénz, senki nem ronthatja. Ha valaki emlékszik, régi filmekben néha ráharapnak pénzekre. Ugye mit ellenőriztek, hogy miből van? A nemes fémek azok nem tudnak a fog alatt görbülni, roppani, mondjuk réz, és így tudták, mert nem mindenki tudta elolvasni az írást, pedig egy pénzérmének ugye két oldala van, mind a két oldala nagyon sok információt tartalmaz, képi és írásos információt. És Mátyás elhatározta, hogy a pénzügyi reformjával egyidejűleg a szigorú pénzverési törvények mellett megváltoztatja a pénzérméknek a képiségét. Addig Szent László volt a pénzeken, és ő pedig a Madonnát tette rá a kisdeddel, és ez egészen a 20. századig megmaradt, mint képi világ. Ugye Máriásként is szoktuk emlegetni ezeket a pénzeket, amin a Mária látható. nem saját magát, ez is nagyon érdekes, hogy nem az uralkodói képét tetette rá, hanem a keresztény szimbólumok közül az egyik legerősebbet, és a nőt a gyermekkel. Érdekes, hogy az ő saját életében a tragédia épp az, hogy nem születik trónörökös, csak egy balkézről való fiú Korvin János, és nem is tudja a trónját továbbadni. De hát nyilván akkor még azt remélte, hogy ez nem így lesz. És a pénzverésnél ugye Magyarország nagyon gazdag aranyban és ezüstben, bányáink vannak, nagyon jó minőségű pénzeket verünk, amit Európában elfogadnak. És Mátyás azt mondta, hogy ha valaki ezt hamisítja, kevesebb ezüstöt vagy aranyat tesz a pénzébe, lecsíp belőle, mert azért mindenféle megoldásokat találtak arra, hogy hogy lehetne egy kis pluszhoz jutni, vagy esetleg hamisat ver, mint az én szereplőim, azokat halállal kell büntetni. Tehát nagyon-nagyon szigorú volt ebben. Viszont ahogy említettük, vállalkozók, korabeli vállalkozók, céhmesterek vannak a történetben, és Mátyásnak volt egy másik nagyon-nagyon nagyívű elgondolása, hogy az emberektől minél több adót szedjen be. Ugye a zsoldos hadseregét fenn kellett tartani, a fizetnie kellett ahhoz, hogy ne dúljanak föl falvakat, városokat, ne raboljanak, ne legyenek túl kegyetlenek. A hódító szándékait ezzel tudta támogatni, hogy van egy nagyon erős hadserege, és mindenféle adókat vetett ki. Volt olyan adó, amiről azt mondta az év elején, hogy beszedni a jövő évit is, és akkor majd elengedi, és aztán az év második felében nem volt pénz, és újra beszedte. És ez a sok adó, amit ő kivetett, az adóreformjai, hogy a kapuadó helyett bevezeti mondjuk a füstadót, ugye ezt is kevesen tudják, mert középiskolában annyi adat van, és annyi évszám, és név, és jelenség, fogalom, pláne Mátyás idejéből is, hogy az emberek elvesztik az érdeklődésüket a történelem iránt, de talán egy ilyen könyv visszabillenti őket. Tehát például, hogy a kapuadó. Addig úgy szedték az adót, hogy egy portán volt egy nagy kapu, de a portán belül Bártván is meg lehet nézni, hosszanti részen éltek az emberek, egy portán belül több család is. De az a több család egy adót fizetett a kapu után. Aki a kapon túl volt, az egy adót fizetett. Hát egy jó adóbeszedője aztán felvilágosította Mátyást, hogy nem ez a kézenfekvő, nem ez lesz a jó pénzügyi politika, szedjenek füstadót, mert ahány család, annyi kemence, annyi füst, és akkor minden kapu mögött, ha még 4-5 család volt, az is befizette az adót. De ez a sok mérhetetlen adó és szigorú adó, és a szabadkirályi városok is fizették ezeket be, a koldustól is beszedték, tehát hogy itt nem volt menekvés. Nagyon sok embert ellehetetlenített. Így az én történetemben egy péket. Ez a pék járt Budán, látta, hogy Mátyás felesége Nápolyból milyen cukrászatot hoz oda, milyen kenyereket sütnek, és volt benne ambíció, hogy szerette volna ezt Bártván megvalósítani. De mire odaért volna, hogy tudásban meglegyen neki, mire felszabadult, hogy mesterként dolgozhasson, teljesen eladósodott, nem tudott investálni az ő pékségébe, és ráfanyalodik, vagy hát úgy dönt egy másik mesterrel, hogy akkor pénzt fognak hamisítani.
Ugye megérkezik a kereskedő és a fia ebbe a városba, és rögtön egy tragédia történik, így ismerkedünk meg velük, de végül is ez a baleset jót is hoz Zsófiának és a lübecki kereskedőnek. Van ebben a regényben a krimiszál mellett egy szerelmi szál is.
Úgy indul a regény, hogy Zsófia, a füves asszony szappant főz, márciusban járunk, az még épp jó időszak arra, hogy az összegyűlt avazsírból elkezdje ezt a műveletet, és alig fejezi be a folyamatot, kopognak, és kiderül, hogy nagy baleset történt, ahova rögtön őt és a hóhért hívják, hiszen ők a gyógyítók a városban. És az egyik sérült, a kevésbé sérült, az hozzákerül, ez egy lübecki kereskedő, Andreas, és a két szereplő között egy olyan elementáris vonzódás alakul ki, amit akartam ábrázolni. Tehát azt gondoltam, hogy ilyen tényleg van az életben, történjen meg az én két szereplőmmel is. De ez a vonzalom, ennek a kiteljesedése mindenféle akadályokba is ütközik. Egyrészt a városnak van erkölcsi elvárása, hogy egy özvegyasszony, még ha szállást is ad valakinek, azzal ne keveredjen szerelmi viszonyba. A másik probléma az, hogy ez egy idegen. Tehát az idegenekkel való ellenérzés az ekkor is élt. Történik egy bűncselekmény, és a gyanú rögtön erre az idegenre kerül, tehát azt gondolják, hogy ő követte el, aztán történik még egy bűncselekmény, és akkor meg már azt mondják, ha már egyért büntetnénk, büntessük kettőért, tehát akkor húzzuk rá egy emberre, és akkor a város renoméja megmarad. És Zsófiának ebben az érzelmi viharban, hogy ő beleszeret egy olyan férfiba az első perc, az első érintés után, akiről tulajdonképpen alig tud valamit. De mégis megérinti és megváltoztatja az életét, ez egy olyan érzelmi szál, amit a lübecki kereskedő egyébként még fokozni is tud. Hát a kereskedők ravasz, okos, a másiknak minden terméket eladó emberek voltak.
És ráadásul mindenhol akad olyan szép asszony, aki az ő vonzerejükre reagál, nem?
Igen, mert ez a kereskedő erről kiderül, erről a férfiről, hogy ő jóképű, ahová eddig ment, ott mindig szívesen fogadták a fehér népek, özvegyember, nincs akihez tartozzon, nincs hűséggel való elszámolása, tehát meg is éli ezeket a dolgokat, olyan testi szerelmet hoz Zsófia életében, amit ő korábban nem tapasztalt meg, de nem a szeretkezés technikáján múlik leginkább a dolog, hanem ahhoz, hogy ők hogyan tudnak egymásra hangolódni, vagy mit vesznek észre a másikban.
Az erotika megmutatás egyébként ebben a történelmi közegben milyen visszajelzéseket hozott neked a regényre?
Az erotikus jelenetek adódik néhány a történetben, és rögtön az elején. Az elég sok kritikát hozott nekem.
Kritikát?
Igen, kritikát. Már a szerkesztés alatt egyébként ott az merült föl, hogy egy reneszánsz ember szeretkezik-e így, ahogy Andreas és Zsófia. És akkor annyira megdöbbentem ezen a kérdésen, hogy nem is tudtam rá válaszolni, és hazamentem, és elkezdtem gondolkodni, hogy egyáltalán ez hogy merülhet föl. És nagyon sok művészettörténeti könyvem van, engem nagyon érdekel a művészettörténet is, és rögtön találtam egy kanova szobrot, ahol olyan csók van, mint az én regényemben, pedig biztos csak évekkel ezelőtt láttam és hatott rám, vagy voltam egy kárpit kiállításon Bécsben, a reneszánsz kárpitok lógtak űrült nagy méretben a falakon, és ott néztem az apró részleteket, és ott is megjelent a testiség. Tehát, hogy ezt nem mi találtuk ki, nem mi éljük meg a legjobban, ezt 500 éve is pont így, vagy még lehet, hogy jobban tudták kifejezni egymás felé az emberek. A másik kritika az nagyon érdekes volt, fiatal bloggerek is olvasták a könyvemet, és az egyik blogger írta nekem, hogy számára az elrettentő, hogy egy nagymama korú nőnek még van szexuális vágya.
Na de hát 40 körül van.
Igen, hát de hogy 40 körül, de nagymamai szerepben, tehát egy 45 körüli nő is lehet már nagymama, hát ki lehet számolni, teljesen kijön a matek, de hogy számára ez nem volt szép jelenet, pont emiatt, a kor miatt, tehát engem ez is megdöbbentett. Ugyanakkor ez a kritika volt a kevesebb, a legtöbben azt írták, hogy számukra ezek a szerelmi jelenetek nagyon-nagyon jól estek. Tehát, hogy ízlésesen megfogalmazva olyan érzelmekről olvashattak, amit ha valaki nem él meg az életében legalább egyszer, akkor az nem élt igazán. És el is gondolkoztam rajta, hogy milyen prüdéria van még mindig a mikorunkban is, hogy ez a téma sokakat megbolygatott. Tehát vagy így, vagy úgy, de erre mindenki reagált. A legtöbb levél egyébként az arra vonatkozik, amit Andreas hoz Lübeckből, Lübecknek egy kincsét, és ugye elrejtve, tehát titokban becsempészti a városba, hogy ezt hol lehet megvenni.
Tényleg? Hát egy édességet
ez
hoz,
egy édességet
ami
hoz.
Afrodiziákonként
így van,
működik.
Ami, igen, és nagyon sokan írják, hogy csak annyit írják meg, hogy hol tudják megvenni.
De hát ez te fikciód, nem?
Nem. Egyébként olyan értelemben nem az én fikcióm, hogy ez a lübecki különlegesség, ennek tényleg van minimális mértékben afrodiziákum-szerű hatása. Amit én ki akartam fejezni, és gondoltam, hogy majd esetleg az olvasók rájönnek, hogy azért nem ezen múlnak a dolgok. Tehát, hogy a csókolózásnak a művészete, vagy a másikra való teljes odafigyelés az, amit ez a pici dolog beindíthat. És van is egy jelenet, ugye a pénzváltó és a felesége között a szexuális kapcsolat nem működőképes. Mert a férfi nem tud ráhangolódni a felesége érzelmeire. És akkor Andreas...
Nem is akar, mondjuk.
Igen, vagy nem is akar. És Andreas olyan ügyes kereskedő, hogy még ezen is tud segíteni, és elmondja, hogyha ezt így vagy úgy fogyasztják, vagy erre figyelnek, vagy így. Tehát apró trükköket elárul neki, és akkor a férfiben végre megmoccan valami, és akkor másképp történnek meg a dolgok a hitvesi ágyban.
A hóhérről beszéljünk még. Nagy váltással, mert az ő jelleme, meg az ő alakja számomra nagyon különleges. Azért is, mert gyógyító, tehát legalább annyira gyógyító, mint amennyire hivatásszerűen életeket vesz el, és mégis kivetti a közösség, mert ugye még a fiával se állnak szóba. És hogy ő ezt felemelt fejjel vállalja.
Tulajdonképpen a hóhér figuráját sem én alkottam, mert ez egy történelmi tény, tehát a hóhérokról nagyon sokat tudunk, csak nagyon sok igazság el lett ferdítve. Tehát a filmekben leegyszerűsítve a hóhér egy
buta,
agresszív, biztos ilyen is volt, tehát én nem mondom, hogy nem volt, de a különböző kutatások, és például az ELTE jogi karának találtam egy kiadványát az interneten, ahol több odajáró egyetemista vezető tanárokkal hóhérkutatásba fogott, és Európa hóhérkultuszát nézték meg különböző városokban, és kiderült, hogy az, amit én sejtettem, és én ebből indultam ki, hogy van egy foglalkozás, ami megengedi azt, hogy az emberi testet jól ismert. Hiszen amikor kínoz valaki, amikor lefejez, vagy kerékbe tör, akkor nagyon jól tudja, hogy melyik részekhez, milyen szervekhez kell nyúlnia, mit nyomjon meg, mit vágjon el, hogy csak fájjon. Tehát az anatómiát nagyon jól ismerő emberekről volt szó. De mivel a hóhérok megítélése pont azért, mert öltek, és pénzért öltek, ugye a vallás is az akkori jog szerint ez egy nagyon-nagyon bűnös dolog volt. Ezért ezt a mesterséget nagyon kevesen választották önként. Apáról fiúra öröklődött leginkább, tehát aki egy ilyen családba született, az sajnos vitte, és Mihály is egy olyan férfi, aki azért elmondja Zsófiának, ha lett volna választása, ő nem ez lett volna. Ő kovács szeretett volna lenni, de nem tudott. És ahogy az ő fia Domán se tud majd mást választani, tehát vinnie kell az apja örökét. De mivel nagyon szereti az embereket, ő is megtanul gyógyítani. Tehát nagyon sok hóhérről tudjuk és feljegyezték. Például a lőcsei hóhért hívták a fejedelemhez Erdélybe, amikor haldoklott, hogy valamit segítsen, mert már csak ő benne bíztak, ő volt az utolsó. Vagy a pozsonyi hóhér az éveken át írt levelet az ottani szenátusnak, hogy vegyék föl a gyógyítók közösségébe. Mert mit látunk? Bártván is nagyon kevés olyan eset történik, amikor neki gyakorolnia kell a hivatását. Tehát nem kell minden nap fejeznie, sőt van, hogy évek telnek el, és nem kell ölnie. Miből él meg? Tehát egy város nem tart föl egy embert úgy, hogy nem dolgozik. Temetéseken segíthet, de egyre többen fordulnak hozzá, igaz titokban, mert szégyellik, hogy gyógyítsa meg őket. Ficamokat tesz helyre, törött kezeket kezel, különféle nyavajákat gyógyít. Nem egészen úgy, mint egy füvesasszony, tehát inkább a mai orvoslásra mutatnak ezek a kezelések, de jól csinálja, és elismerik őt. És ezt a kettősséget akartam megmutatni, hogy valaki beleszületik egy helyzetbe, vinnie kell tovább, lehet, hogy nem fűlik hozzá a foga, lehet, hogy nem is ezt akarnád csinálni, de akkor meglátja benne a jót, és kiteljesedik.
Beszéljünk a millió megteremtéséről. Ugye vagyunk egy nagy bártfai vásáron a szereplőkkel, miközben Zsófia a saját termékeit, szappanokat árul, és ugye András a Lübeckből érkezett kereskedő pedig a prémeket árulja, szinte ott van az ember.
Az az igazság, hogy amikor elkezdtem írni a történetet, ez biztos sokakkal egyforma, aztán másokkal meg teljesen másképp történik meg, de én úgy kezdtem el írni, hogy én leültem, elkezdtem egy történetet nézni így a fejemben, és próbáltam követni az eseményeket, és leírni azt, amit látok. Tehát én mindent úgy írtam meg, mintha egy filmben lennék, és ezt látnám. És egy idő után azt vettem észre, hogy szereplők jönnek be, szereplők mennek ki, látok magam körül valami növényzetet, és akkor próbáltam gyorsan leírni. Ez valószínű egyébként, így utólag így gondolkoztam, hogy annak a hatása is lehet, ahogy én filmet nézek, vagy ahogy én olvasok, hogy nekem eléggé gazdag a fantáziám, tehát minden megjelenik a fejemben képszerűen, tehát teljesen vizuális típus vagyok. Másfelől meg látom azt, hogy hogyan fogyasztunk, tehát hogyan olvasunk és hogyan nézünk filmeket. Tehát én ezt a fajta gyorsaságot, pergősséget szerettem volna bemutatni, tehát a fejezeteket is kifejezetten úgy fejeztem be, hogy akarja a következőt olvasni az olvasó, hogy ne álljon meg ott, mert sorozatot is így nézünk. Leülünk, megnézünk 5-6 részt egyben, aztán azt veszik észre, hogy hajnal 2 van, és másnap dolgozni kell menni, de vállaljuk, mert olyan élményben van részünk, amit 20 évvel ezelőtt másképp alakít. Ki. Heteket vártunk egy folytatásra.
Mennyit kell várni a te könyved folytatására?
Jövő tavasszal fog megjelenni a folytatás, mert dolgozom rajta, úgyhogy remélem, hogy sikerül befejezni.
Hány év telik el a két kötet között?
Az az érdekes, hogy az utolsó egy oldalban egy utószót írtam, amit megint csak kitaláltam. És most, amikor elkezdtem a második résszel foglalkozni, új történészeket kerestem meg, mert egy másik korszakba fogok lépni Ulászló idejében, és ott az egyik történésznek elküldtem a könyvet, elolvast, és írta nekem, hogy Noémi, ennek az lesz a folytatása, hogy, és mondom, hogy nem, de hát ez megtörtént. Mondom, nem mondod. És kiderült, hogy amit én ott kitaláltam, mert mondom, de jó, izgalmas, meg jaj, de jó lenne egy ilyen valakivel ez megtörténni, azt mondta, hogy 4 évvel később meg fog történni Bártfán.
Mondd el, hogy mi?
Találni fognak kincset a földben, méghozzá nem Mátyás korabeli kincseket, hanem római pénzeket, és a második résznek ez nagyon fontos cselekmény szála lesz, hogy voltak már ekkoriban is pénzgyűjtők, tehát az ókori érmeket gyűjtötték, és Bártfán van egy tárgyalás 1494-ben, ami egy ilyen ókori lelethez fog kötődni, és ezt én most már úgy alakítom tudatosan, hogy ez belekerüljön, majd kicsit csúsztatom az időt, de benne lesz, mert egyszerűen elájultam, hogy ez megtörtént.
Pap Noémivel, az Ezüstpénz átka című regényírójával Olá Andrea beszélgetett. És mára ennyi, a hétvégi menetrend holnap folytatódik. Holnap is a hét legérdekesebb beszélgetéseit hozom a gazdaság, a kultúra és az életmód területéről. Tartsanak velem akkor is. Andor Tóth Annát hallották. Szép napot, jó hétvégét!